Lukács evangéliumának a negyedik részéből két verset szeretnék kiemelni, a negyedik résznek a 18. versét és a 32. verset, amely a következőképpen szólít meg bennünket. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Jézus lement Kapernaumba, tanította őket szombaton, ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. Ezt a három kis ige szakaszt, amit felolvastam, elég nehéz külön választani, hiszen ugyanazok az események történnek, ugyanak köré csoportosulnak, hogy Jézus gyógyít az ő szavával, és az ő kezével is aztán a szakasznak a végén. És ahogyan itt mondja is, azért, mert ő szeretné hirdetni a foglyoknak a szabadulást, és elhozni a megkötözötteknek a megoldást. És nagyon érdekes, hogy Názáretből elkergetik, elmondja, hogy miért jött, és mi lenne a tőle kapható ajándék, és úgy kell eljönnie, mert meg akarják ölni, és Kapernaumból pedig nem akarják elengedni, hanem szeretnék maguknak megtartani, szeretnék átélni az Isten csodáit, szeretnék megtapasztalni a gyógyítását, mert felismerik, hogy az ő szavának hatalma van. És Jézus tulajdonképpen ebbe a kicsi városba az életet és a szabadulást hozza az ő hatalmával. És nézzük csak meg az első két verset, amit fel is olvastam. Lement Kapernaumba, tanított a zsinagógában, és álmélkodtak a tanításán. Elámultak rajta, mert a szavának hatalma volt, és milyen boldogító felismerés volt számukra az, hogy szól az Isten hozzánk. És nagyon örültek ezek az emberek ott annak, hogy most értjük az Istent, hozzánk szól, hozzám személyesen. Hiszen korábban megtapasztalta ezt Izrael népen. Isten a szavát ennek a népnek adta, szövetséget kötött velük, hogy ti az én népem vagytok, az én népemmé lesztek. És ennek a szövetségnek a pecsétje az volt, hogy az Isten lehajolt az ő népéhez, és megnyitotta magát előttük. Ez volt a közösségnek a jele, hogy beszélt hozzájuk közvetlenül, hogy beszélgetett Mózessel, hogy vezette ezt a népet, hogy szólt hozzájuk, hogy kültáblákat adott, hogy sorolhatnánk. És a közösségnek ez a jele, gondoljunk csak a mi kapcsolatainkra, a családjainkra, a barátainkra, nem az a legmélyebb, hogy beszélünk, hogy megosztjuk egymással önmagunkat, kijelentjük, önmagunkat közöljük. És az Isten ezt tette meg a népével, közölte önmagát, megszólalt, és az ő szavának hatalma volt. Igen ám, de a nép nem becsülte ezt meg. És sorolhatnánk erre sok példát. És Mózes is elmondja, hogy kutasd a régi időket, amelyek előtted voltak, attól fogva, hogy ember teremtett az Isten a földre, az ég egyik szélétől a másik széléig. Történt-e ilyen nagy esemény, hogy hallott-e valaki ehhez foghatót? Volt-e olyan nép, amely hallotta a tűz közepéből szólni az Isten szavát? És Mózes jól tudja, hogy nem. Ezt a csodát ő élte át, ott az égő csipkebokornál, amikor megszólalt az Isten, és elhívta őt. Vedd le a sarudat, mert szent hely az, ahol állsz, és menj vissza Egyiptomba, ahonnan elmenekültél, és hozd ki az én népemet a fogságból és szolgaságból. És aztán megtapasztalják ezt a legnagyobb csodát, hogy hallják az Isten szavát, és később azt olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, hogy a Zsoltár író kesereg, hogy már 400 éve nincsen próféta ebben a népben. Nincsen, aki elmondaná az Isten szavát, és nem halljuk, minthogyha néma lenne az Isten. És erre szoktuk ugye mondani, hogy nem az ő hallás, vagy nem az ő szava lett kevesebb, hanem a mi fülünk lett süketebb. És a nép is mit csinál? Nincsen próféta, akkor majd mi megoldjuk a helyzetet. És nagyon komolyan veszik a Mózesnek könyveit, a Tórát, ahogyan nevezi a zsidó nép a mai napig, és abszolút tekintélyt tart ennek, és ki is egészítették, még parancsolatokkal és tiltásokkal is. 248 parancsot tettek mellé, és 365 tilalmat, minden napra jutva egy, akár hogyha innen nézzük, és szabályozták az életnek a területeit. Nem szól az Isten, akkor mi megpróbáljuk magunknak lefordítani, és ez volt az írástudóknak a dolga, ez volt a rabbiknak a dolga, hogy ezt magyarázzák, tovább adják. És aki ezt elutasította, az az üdvösséget utasította el, mert elutasította az Istent, nem akarta meghallani, hogy hogyan kéne jól és helyesen élni. És ebbe a, képzeljük csak el, ebbe a kockába belép Jézus, és valami egészen mást közvetít, és egészen másfajta módon. Nem a Tórát kezdi el recitálni, és nem valamelyik parancsot vagy tilalmat hozza elő, és kezdi el kivesézni, hanem tanít a saját szavaival, és annak hatalma van. És Jézus nem azt az Istent hirdette és közvetítette, akit a Tórába bezártak, hanem közvetlenül hozta és adta az Istent. Újra létrejött ez a közvetlen kapcsolat Isten és ember között. És nem véletlenül mondja Pál, hogy az Isten igéje az, abban erő van az emberek üdvösségére. És Jézus tanításának hatalma volt abban, hogy erő árad belőle, és maga az Isten szólt az emberekhez, és hatolt az ő lelkükbe, az ő életükbe, és alakította, formálta őket. És ezt a hatalmat ismerték fel. A léleknek tulajdonképpen a boldogságot adó hatalma volt ebben, mert nem terhet rakott az emberekre. Nem azt mondta, hogy eddig volt 248 parancs, akkor én mondok még 10-et. Vagy mondok még néhány tilalmat, ami kimaradt. Mert én Jézus ugye az atyától jövök, és jobban látom, hogy mit nem így kéne csinálni. Hanem felmentette tulajdonképpen a népet. Szabadulást hozott, ahogyan mondja is, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, a vakok személyének a megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Az üdvösséget hozta el. És amikor mi hallgatjuk, akkor nem tudom, hogy belegondolunk-e ebbe. És érdemes ennek az igének a kapcsán elgondolkodnunk, hogy mekkora ajándék, hogy mi tapasztalhatjuk az Isten hatalmát. Hogy nem ilyen keretek között, hogy parancsok és tilalma, hanem közvetlenül, közösségben lehetünk az Istennel. És ő szól hozzánk, és ma is ki akarja jelenteni magát. És ezért mondja, hogy most Jézus által szól az Isten, szólni szeretne hozzánk ma is, hogy mi is megtapasztalhassuk ezt, hogy a szavának bizony életet formáló hatalma van, ránk nézve is. És Jézus szavának a hatalma az, amely ezt a három kis szakaszt egy egységé teszi. Ez mutatja itt meg, hogy Jézus szól, és ott valami megváltozik, hogy gyógyulnak. És ott van egy tisztátalan ember, megszállott, ördögi lélektől megszállott, azt mondja, és hozzá szól Jézushoz. Mi közünk hozzád, Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy az Isten szentje. És nagyon furcsa lehet ez a mi fülünknek. Mit jelent ez a kiáltás? Egyáltalán mit kell gondolnunk nekünk az ördögről, valóban egy létező személye? Jézus hitte benne, vagy Jézus hogy viszonyult ehhez az egészhez? És ehhez is érdemes megnézni azt, hogy Jézus korában hogyan gondolkodtak erről. Abban az időben, amikor Jézus itt járt, nagyon általános volt ez a démon hit. Egyiptomban például hitték, hogy az emberi test 36 részből áll, és hogyha valakinek valamelyik betegsége van, bizony mondjuk nem a keze, akár görcsbe van, akkor egyfajta démon szállta meg. Ha dadog, akkor egy másik fajta démon. És mindegyiknek tulajdonítottak egy sajátot. És Izraelben is hittek a démonokban, és az embernek megszállottságát lehetségesnek tartották, hogy az ember nem ura az életének, hanem ilyen gonosz hatalom az, ami irányítja. És aztán Jézus szól, és ebből az emberből azt olvassuk, hogy kimegy ez a gonosz szellem, és nem esik semmi baja, oda veti a többiek közé, és mégsem esik bántódása. És nagyon érdekes, hogy honnan tudja vajon Jézus, hogy valóban megszállott. És onnan lehet ezt tudni, hogy olyan dolgot jelent ki ez az ember, amit magától nem tudhatna. De a sátán tudja, és nagyon is fél attól, hogy Jézus azért jött, hogy elpusztítsa az ő hatalmát. Tudja már előre, hogy mi lesz ennek a csatának a vége, és fél. És ki is mondja. És Jézus azért utasítja rendre, és ezt vegyük mi is nagyon komolyan. Mert nehogy azt gondoljuk, hogy a mi életünkben nem szeretne a gonosz munkálkodni. Minket nem kísért meg. Van, amikor igazat mond a félrevezetésünkre. És itt is tulajdonképpen igazat mond. De Jézus azt mondja, hogy hallgass, nem te fogod rólam kijelenteni azt, amit meg kell látni az embereknek. Az Isten önmagát fogja megdicsőíteni, és nem kell ahhoz a gonosz. A gonosz némuljon el. És majd, amikor én bevégzem azt, amiért ide küldött az Isten, majd amikor a kereszten meghal és feltámad, amikor meglátják a tanítványok is, amikor betelnek Szentlélekkel, akkor az Isten által mások is ki fogják tudni mondani, hogy igen, ő az Isten fia, az Isten szentje, de a gonosz lélek ne mondjon ilyet. És Jézus itt tulajdonképpen rendre utasítja. És aztán azt láthatjuk, hogy nem csak a szavával, nem csak a megszállottakon uralkodik, hanem Jézusnak hatalma van a betegség felett is. Szól Péter anyósához, és a láz elhagyja, a betegségtől megtisztul. És az ő szava teremtő erővel bír. És nagyon érdekes, hogy mit tesz ez az asszony. Meggyógyul, belugrik és szolgál nekik. És nem kérdés, hogy a háláját kifejezi-e. Akkoriban kevés volt az orvos, a papoknak a feladata volt egy-egy betegségből valakit tisztának vagy tisztátalannak nyilvánítani. Mehet-e közösségbe, nem mehet közösségbe. És ugye Lukács, aki írja ezt az evangéliumot, ő maga is orvos. És azt mondja, hogy magas lábgyötörte. Komoly baja volt ennek az asszonynak. És Jézus meggyógyítja az ő szavának a hatalmával. Nyomban felkelt az ágyból, és szolgált a házban lévőknek. Jézus szolgálatát úgy akarta meghálálni, hogy ő maga is neki állt szolgálni. A szolgálat isteni és emberi műve ebben a kettősségben jelentkezik, hogy Jézus szolgál, és aztán az ember is elkezd szolgálni ennek a nyomán. És ezek a láncszemek egymásba kapcsolódnak. Így alkotnak szépen egy füzér. Biztos mi is csináltunk gyerekkorunkban olyat, hogy papírokból levágtunk ilyen kis csíkokat, összeragasztottuk egyiket a másikba, és ez egy füzért alkotott. Na Jézus is valahogy így képzeli el, hogy én jövök, cselekszem a ti életetekben, és aztán ti belekapcsolódtok ebbe. Tovább adjátok másoknak, és ez így alkot szépen. És így képzeli valahogy, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet. A földnek végső határáig. És kérdezem én, tapasztaltuk-e már az Isten hatalmát az életünkben? Mert én hiszem, mert nem egyszer megosztjuk egymással a bizonyosságainkat erről, hogy igen, imádkoztam valakiért, akiről már lemondtak az orvosok, és meggyógyult, és ma is akár együtt ünnepelhetünk családi eseményeket. Vagy kértem az Istent, és választ adott nekem, erőt kértem tőle, és ahol azt gondoltam, hogy az én erőm kevés lesz, az mégis sikert adott. És sorolhatnánk erre példákat. Mi hálából elindulunk-e és szolgálunk neki? Mi megteszük-e azt? És nem készlekedik, nem azt olvassuk, hogy pár év múlva eszébe jutott Simon anyjának, hogy valamit tehetne cserébe, mert Jézus meggyógyította, hanem felkelt és nyomban szolgált ott, és az Istennek munkatársává lett. És ahogyan olvashatjuk is máshol, nagyon kifejezően mondja a Szentírás, hogy ez a világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Sóvárogva várja, ilyen kiéhezve, és szeretné megtapasztalni. És ne nálunk akadjon el az Isten munkája. Azért, mert mi nem vagyunk készek. Azért, mert mi csak magunknak akarjuk a jót. De arra bocsánat a kifejezésért, de már lusták vagyunk, hogy másnak is továbbadjuk. És észre kell venni a lehetőségeket, hogy ne csak egy ilyen zárt klikket alkossunk. És tegnap nekem erre jó példa volt, hogy oda mentünk másokhoz is, és beszélgettünk. Vagy éppen akik oda jöttek hozzánk, miközben ott nyilván kellett sütögetni közben a sütnivalót, de volt lehetőség arra, hogy igenis megálljak és beszélgessek, és megkérdezem a másik csapatnak akár a tagjait, vagy átgyalogoljak a túloldalra, vagy beálljak focizni, megsorolhatnám. És kellenek ezek az alkalmak, amikor oda megyünk, és megszólítunk másokat, és mi is szolgálunk. Nem csak mindig azt várjuk, hogy nekem szolgáljon az Isten. Nekem. Én akarom Jézus hatalmát, én akarom ezt meg ezt, hanem akarok visszaadni ebből. És ez a lelkület van Péter anyósában. És aztán azt láthatjuk, hogy a harmadik rész pedig arról szól, hogy már közeledik az este, és Jézus még mindig nincs a műszaknak vége, hanem viszik hozzá az embereket. És ahogyan terjed a híre, úgy egyre többen. És mindegyikre ráteszi a kezét, és meggyógyulnak. Betegek és megszállottak. Testi és lelki bajokból emberek meggyógyulnak. Hiszen az ő keze a csodás erőket sugárzott, és az isteni gyógyítást hozott az emberek sokaságának. És ma sincsen ez másképp, hogy erre az érintésre várnak emberek. És a szeretet ebben jut kifejezésre, ahogyan Jézus megérinti őket. És biztosan hallottuk mi is ezt, hogy van egy ilyen kutatás, ami szerint egy embernek egy napon 17 érintésre van ahhoz szüksége, hogy a szeretet éjsége csillapodjon. Nyilván nem mindegy, hogy milyen érintés, hanem a szeretetnek érintése. És sokszor egyet sem kapunk. Egy jó szót, egy simogatást, egy ölelést, akár egy puszit, vagy sorolhatnám, pedig szükségünk van rá. És Jézus oda megy, és megérinti ezeket az embereket. Nem válogat, nem nézi a hátteret, nem nézi a bőre színét, nem néz semmi, hogy milyen a megkötözöttsége, hogy alkoholista-e, vagy valamitől függő, hogy megszállott-e, hogy sorolhatnám, hogy tiszta-e a szája, vagy nem. Nem nézi, megérinti, és jön az Isten szeretetével, és életek megváltoznak. És az érintés valami többet jelent, még a szónál is. És Jézusnak ez a több és nagyobb szeretete érkezik el az emberekhez. És itt még fokozódik is ennek a jelentősége, mert beteg emberekről van szó. És ők jobban igénylik, ugye, hogy ne legyenek egyedül, hogy érezzék a támogatást, hogy más is bátorítsa őket. És Jézus elűzi a betegséget az ő érintésével, az ő szeretetével. És ha minket megérintett Jézus, ha rajtunk ott van már, hogy én mondjam, az új lenyomata, akkor ezzel a szeretettel mi is tudunk másokat megérinteni. Megint csak tudjuk továbbadni. Nem tőlünk jövő türelemmel, nem tőlünk jövő nyugalommal, hanem az Istentől. És továbbadni, amire úgy vágynak mások. És nagyon érdekes nekem ebben a részben, és fontos odafigyelni rá, hogy Jézus tulajdonképpen a népszerűségi indexe, hogyha mai kifejezéssel akar mondanom, így-ível felfelé. És nem azt mondja az embereknek, hogy hát ha ennyire szerettek, én maradok itt. Olyan jó érezni, hogy szerettek, meg hogy népszerű vagyok, meg hogy elfogadtok. Az előző helyről elkergettek, azok a saját szülővárosomban nem értették meg, hanem azt mondja, hogy ne haragudjatok, de mennem kell. Mennem és másoknak is hirdetni az Isten igéjét. Fontosabb számára az a küldetés, amit kapott a népszerűségnél. És azt hiszem, hogy mi sokszor ennek a csapdájába beleesünk. Hogy számunkra az a fontosabb, hogy én itt jól érzem magam. Hát engem itt szeretnek, engem itt babusgatnak, engem itt dicsérgetnek, velem itt jól bánnak. Én nem akarok tovább menni. Én nem akarom olyan embereknek elmondani, akik esetleg beszólnak vagy kigúnyolnak. Jézus meg nem ebbe gondolkodik. Azt mondja, hogy én azért jöttem, és azért mennem kell, és hirdetnem kell. A többi zsinagógában is, és másoknak is el kell vinnem az élő Istennek üzenetét. És ne felejtsük ezt el, hogy nem lehet megállni. És ami személyes kényelmünknél, sokkal fontosabb az Isten ügye. És néha be kell érte vállalni kényelmetlenségeket, meg be kell érte vállalni olyan dolgokat, amik számunkra, hogy így mondjam, idegenek. Azért, mert az Isten azt kéri. Tegnap is, megint csak, hogy visszanyúljak egészen közel élményeket. Melyikünk sütött már így húst? Egyikünk se a csapatba. Beneveztünk mi a főzőversenybe, aztán mindenki úgy volt, mint Pilátus, hogy mossuk kezeinket, mert mi még nem sütöttünk így. De ez volt a feladat, akkor így megyünk, és így visszük az Istent a csőszíjek közé. Hogy jelen leszünk azokban a dolgokban, amit ők szeretnek. Lett belőle egészen jó eredmény. Szerintem büszkék lehetünk, hogy negyedik helyezést elértünk. És igen, azt mondja, hogy nem maradtok meg, és nem magatoknak piknikezgettek itt a templom mellett, mert az olyan jó, meg a templom hűsében, meg minden, hanem kimentek. És Jézus is ezt mondja, hogy megyek tovább, nem maradok itt. Megtettem, amit itt kellett, de nem állok meg ezen a ponton. És kicsit lehet sok minden hangzott el ma, de így összefoglalóan nézzük meg, hogy mi az, amire tanít bennünket Jézus ezáltal a szakasz által. Először is azt mutatja meg, hogy az ő szavának hatalma van, hogy képes cselekedni a szava által, és változtatni és formálni. És ez ránk is igaz. Aztán azt is megmutatja, hogy nem tilalmat és újabb parancsokat hoz számunkra, hanem az életet hozza el, és a lélek által ennek a lendületét és frissességét adja. És nem újabb terheket tesz ránk, hanem felszabadítani akar. És arra is figyelmeztet aztán, hogy ha ezt megtapasztaljuk, akkor szolgálunk-e neki. És ezt mindenki magának választolja meg. És végül pedig ez, hogy ez az érintés, amivel bennünket megérint, folytatódjon tovább, és adjuk tovább. Mert Jézus keze ma is megérint minket, és bennünket is gyógyít. De adjuk tovább a kezének az érintését másoknak, mert a világ várja a szeretetnek a megfogható közelségét. Így legyen. Amen.